ez a szakori vizsgálatnak a teremtését, és hát természetesen ebbe a vizsgálatba nem csak az ilyen objektív változók alapján vizsgáltuk, hogy mi jellemzi a pártokat, tehát hogy az erőforrásokat, az iskolai részesség, nevek és a többi, tehát nem csak a társadalmi demográfiai változók mentén, hanem azt is vizsgáltuk, hogy milyen attitűdök, tehát milyen beállítódásmódok, milyen attitűdök jellemzik a pártokat. És azt tapasztaltuk, hogy a különböző attitűd változók négy dimenzióban sűrűsödtek. Tehát egy négy dimenziót lehetett igazából amiben elkülöníteni, majd úgy nagyjából elmondom, hogy melyik dimenzió mit jelentett, és ezek bemutatta azt, hogy ez a dimenzió hogy osztotta meg az egyes pártokat, illetve hogy mik magyarázták ezeket a dimenziókat való elhelyezkedést. Az első dimenzió az az, amit rendszerdimenziónak neveztünk. Tehát rendszerdimenzió. Ez egy kicsit azokat a kérdéseket választotta el, hogy hogyan viszonyulnak az emberek a bal oldalhoz és a jobb oldalhoz, és hogyan viszonyulnak egyáltalán hát a régi rendszerhez. És lényegében véve a következő változót, csak elmosorolok néhány olyan elemi változót, ami szerepet játszottak ennek a rendszer dimenziónak a kialakításában. Hát szerepet játszott mindenek előtt az, hogy van egy nemzetközi méretek, mert mindenkit szokták vizsgálni az úgynevezett baljuk skálát. Mi még többször erre ki fogunk térni. Van ilyen skála, és a liberalizmus konzervatív skála is itt ebben a felvételben. Ezt nem alkalmazott baljuk skála, ez a következőt jelenti, hogy egy 10 fokú skálán, ahol az egyes, úgy hívjuk, hogy ott van azok, akik a legerőteljesebben, leginkább magukat az előtti magoknak, a legszélesebb magoknak hasonlónak, egyre magát azok, ez egy ilyen bővérő, amit be van rajzolva a kérdőjével is, tehát átvonalban pedig azok, akik a jobb oldalhoz a leginkább. Ugye annak idején azért a legtöbb ember ilyen az ötös és a hatos, tehát a középre sorolta magát, nekünk nézzük, hogy milyen változások történtek az elmúlt 15 évben. De még csak ezzel a felvétellel foglalkozunk, tehát a legtöbb ember ugye az 5-6-ban sorolta magát, és aztán volt a 7-es, 8-es, és nagyon kis mértékben a 9-10-es, illetve az 1-es, 2-es is. Tehát ezek az a fokozatokat mérik, hogy mennyire a bal oldalhoz, vagy mennyire a jobb oldalhoz sorolják magukat az emberek. Akkor volt bennünk olyan kérdés is, amiben különböző lapokra föl voltak írva bizonyos álláspontok, hogy ki kellett közülük választani kettőt, amelyik a legközelebb áll a színekhez. Hát mit tudom, hogy voltak bennük olyanok, hogy az, hogy az országban rendileg jár, az, hogy a baloldalt kedvelik az illető, az, hogy a nemzeti szempontoknak, hogy milyen súlya legyen az országban. Tehát a 8-10-12 ilyen, most akkor ki lehetett választani egyet először, amelyik az ő számára, vagy hogy a demokrácia. Ugye? Tehát a legkülönbözőbbnek ki lehetett választani, és utána még egyet lehetett választani, tehát összesen kettőt, és akkor hát ezeket is néztük, hogy egymáshoz tulajdonképpen hogyan viszonyul. Akkor volt egy olyan kérdés, ami egy három alternatívás kérdés volt, és amit így föltettünk, hogy ön mit szeretne, ha milyen rendszer lenne Magyarországon? és ebben három alternatíva volt meg. Az egyik az lenne, az egyik alternatíva az volt, hogy kapitalizmus. A másik alternatíva az volt, hogy demokratikus szocializmus. A harmadik alternatíva, tehát 1990-ben volt történt a választások előtt, ugye, amikor ez egy kérdés volt, és a harmadik pedig az volt, hogy a kettő között valami harmadik. Tehát, hogy cserse azt, tehát, hogy valami ilyen harmadik. Utasd meg mondani. Tehát nagyon megoszlottak a kellett. Tehát olyan egy picit a legmagasabb a kapitalizmus volt, tehát 40%-os megközelítésben, utána a demokratikus szocializmus egy ilyen 35-35%-os megközelítésben, és a közbőső álláspont egy olyan 25%-os megközelítésben. És hát ezek a kérdések összefüggő rendszert alkottak, tehát egy faktort a szervezőknek, ezek is, meg a baloldali skálával a helyezkedések, meg a különböző elképzelések, és ebből egy olyasmi rajzolódott ki, hogy amit úgy neveztünk el, hogy a rendszer dimenzió. Tehát, hogy ez a rendszer, hogy milyen típusú rendszer szeretnének az emberek. Milyen típusú rendszer szeretnének, illetve, hogy mondjuk mennyire lojálisak, vagy kritikusak a rendszerváltás előtti rendszer. Tehát körülbelül ezt fejezte ki ezeknek az attitűdöknek a tartalma. És elmondom a másik három dimenziót is, és majd utána nézzük meg. A második dimenzió az tulajdonképpen a gazdasági liberalizmus dimenziója volt, tehát azt olyan dolgok szerepelt itt, hogy mennyire fontos az, hogy a piacgazdaságot viseljük ebből a vezessébe, hogy mennyire érdemes teljesítmények szerint a jövedelmeket differenciálni, hogy mennyire lehet megengedni azt, hogy munkanélküliség legyen, hogyha ezt a szabadság így kívánja. És a többi, és egy sor ilyen kérdés volt, és ezek is egyetlen faktorba szerveződtek. Tehát kialakult egy olyan álláspont, amelyik az egyik póluson volt egy olyan, ami nagyon határozottan, nagyon erőteljesen piacgazdaság, kapitalizmus volt. És volt a liberalizálás mellett, tehát minden a liberalizálás mellett, és kialakult egy másik álláspont, amelyik ezzel kapcsolatban is nem a kárcsatásokat azért nagyon ne növeljék a jövedelem különbségeket, hát azért vigyázni kell, hogy ne legyen munkanélküliség. Tehát lényegében véve olyan fenntartásokat fogalmazott meg a másik kórus, vagy esetleg kifejezetten elemezte az alkotmánytulajdonnak és a liberalizmusnak egyébként. Ez volt a másik kórus, a gazdasági liberalizmus kórusa. A harmadik az egy a szociális nézőpontoknak a súlya. Ez az előbbinek majdnem a reciproka volt. Nem ugyanezekből a változókból állt, más változókból állt, hogy mennyire kell a szegénység, mennyire kell a szegénységet a harc, hogy milyen kellett a szociális támogatások az embereknek és a többi. Tehát lényegében véve ezek a szociális dimenziók mentén megint egy egységes faktort alkottak. És hát ez volt a harmadik dimenzió, ez a szociális dimenzió. És volt egy negyedik dimenzió, ami a nemzeti szempontoknak a hangsúlyaképpen szempontnak. Tehát ide tartoztak azok, akik ezekről a bizonyos szédulákról elsősorban azt emelték, hogy számukra a nemzeti dolgokat, a nemzeti ebben a dimenzióban a nemzeti fókuson helyezkedtek el, ide tartoztak azokat is minden olyan kérdésbe, ami a határon túli magyarságra vonatkozik, nagyon határozottan a határon túli magyarság szempontjainak az érvényesítését van. És ezekből az ilyen nemzeti szempontból is egy ilyen faktor keletkezett, ugye, amely több változó alapján
hát elkülönítette azokat, akik egy nagyon határozott
hangsúlyoknak az érvényesítésük, és egy olyanokat, akik élet kevésbé volt. Markát szempontot, hogy fontos szempont, mindegyik ilyen dimenzió polárisan helyezkedette. Most azt akarom bemutatni önökre, hogy egy-egy ilyen dimenzió az hogyan oszlott meg a pártok között, és hogy milyen tényezők vannak. Mondom, közvetlenül a választás előtt, és tulajdonképpen még el se dőlt egészen, ugye, hogy milyen pártok a kormányzal, amikor ezeket a kérdéseket föltettük, ajjaj, ez nem igazán jól látszik. Kicsit jobban látszik?
Nem.
Menj igazán? Igen, az lehet, hogy valóban az segítene, hogy ez a én szerintem azért most már jobban látszik egy kicsit, ugye? Hogy főleg, hogy a magyarázat is. Persze nem tudom, hátulról látszik, de nem igaz lesz, ugye? Na, azért felolvasom, hogy nekünk az, ugye? Szóval maga ez a ugye erre van az a lojalitás, tehát a régi rendszer iránti lojalitás, és erre van az, hogy a régi rendszernek az elutasítása és annak a mértéke. Tehát nyilvánvalóan ugye ebből az látszik, hogy ez a rendszer iránti lojalitás, ez elsősorban az NSZP szavazóiban volt, ez nem most meglepő, hogy a legerősebb ebben az időszakban, ugye? És a legkevésbé ez a lojalitás a KDNP és a Fidesz szavazói között volt. Ez volt a legérdekesebb. És látjuk, hogy az NDF ebbe a tekintetbe, ebbe az időpontba inkább a negatív póluson, tehát inkább az elutasítás pólusán szerepel, de nagyon közel a középhez. Ezek olyanok, mint ezek faktorszkórok tulajdonképpen, tehát faktorszkórok átlagai, és tudjuk azt, hogy valaki mennél közelebb áll a nullához, a faktorszkórok értékei, annál inkább a két tétel között. Tehát annál kevésbé jellemző. Tehát látjuk azt, hogy ebben a tekintetben egy ilyen az NDF-nek egy ilyen közülső álláspontja volt, az MSZP-ben elég nagy volt a jelentős lojalitás mutatkozott. Itt nem az MSZP-ről van szó, hanem azokra, akik az MSZP-re szavaztak. Ugye mindenütt a szavazókról van szó. Azokban egy nagyobb lojalitása volt, az NDF-ben tekintetében semleges volt, ugye, és a KDNP és a Fidesz volt mondjuk a legutasítottabb ebben a tekintetben. Ugye, na most természetesen, ugye, ez egy durván mutatja a jellemzőket. Most azt is fölvetődik az, hogy ez abból adódik-e, hogy valaki valamelyik párthoz tartozik, vagy abból, hogy mint mondtam az előtt, a különböző pártok mögött eleve különböző anyagi helyzetes családosságú, életkorú, vallásos, tehát különböző típusok emberek állnak, hogy most tehát abból adódik valakinek az elutasítása, vagy nem elutasítása, hogy melyik párthoz tartozik, mennyire abból adódik, illetve mennyire abból adódik, hogy őnek milyen pozíciója van a tervezetés. Nem tudom, hogy világos-e. Na most ezt ugye úgynevezett megint csak regresszív analízissel lehet megnézni, és azt lehet mondani, hogy ez mutatja ennek a lépcsőzetes regresszió analízisnek az eredményeit, hogy milyen tényezők befolyásolták el. Összesen 22%-át lehetett magyarázni a szóródásnak, ez ilyen attitűd kérdésekben igen magas. Tehát ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon erősen jellemző volt, és nagyon erősen eltérő volt pártonként ez az attitűd, és bizonyos szempontból már látni fogjuk, hogy ez az attitűd, ami igen magas, egy másik szempontból pedig ez a gazdasági liberalizmus, ez az attitűdje, ez volt az, ami még nagyon megosztotta igazából az országot. A érdekes módon a harmadik majd látni fogják, ez a szociálisok már kevésbé, és a nemzeti hangsúly az pedig nagyon mai szempontból ugye ez ilyen meglepő, tehát az nem volt egy erős megosztott szerep, és látjuk meg, hogy a megosztás esetleges volt. Ugye tudjuk azt, hogy egy regresszió elemzésnél mindig az emlékezetek mutatják azt, hogy mennyit magyarázunk a dolgokból. Ugye ennek pedig úgynevezett béta együtthatók, és azt mutatja, a magas pozitív előjellel, hogy az inkább hogy abban van lojalitás a régi rendszerében, ha negatív, akkor inkább az elutasítás álláspontját, és a nagysága pedig ennek a bérvését jelenti. Ugye nem nagyon meglepő a dolog, hogy általában béta volt MSZNP tagsághoz, nagyon lojalitást. Ugye, azok, akik az MSZP-re szavaz, azt mondták, hogy az MSZP-re fognak szavazni egy hónapunk, ahogy 5 év múlva, azoknak is ugye pozitív, vagy magasabb a lojalitás. Megint bejön az, hogy az életkor, hogy az idősebbekbe lényegesen, ahogy emelkedik az életkor, úgy növekedett a lojalitás a régi rendszer iránt, a fiatalok azok elutasítóban voltak ebben a tekintetben, tehát az életkor azt megérték alakult, ugye? A érdekes módon a férfiak, ez biztos értelemben egy eléggé érdekes dolog, a férfiakban volt nagyobb a lojalitás, valamit elmúlt a bőre. Általában, azt megfigyelni, hogy ilyen politikai kérdésekben a nők azok, akik csípítóknak mérsékeltenek, a férfiak radikálisan válaszoltak el. Itt a rendszerváltás pillanatában ez inkább fordítva volt, ugye, tehát szignifikánsan a nőknél volt, és ez nagyon lesz ez az elutasítás. Látjuk, hogy három pártnál, az SZDSZ-nél, a Kisgazdaságnál és a KDNP-nél önmagában a párthoz való tartozás is magyarázott, mindegyiknél az elutasítás irányába. Tehát ez a három párt, ez hát hogy úgy mondjam, kevésbé volt toleráns, vagy kevésbé volt lojális ugye a régi rendszer iránt, és nagyon határozottan képviselte ezt. Látjuk, hogy az itt nem jelenlevő pártok, az MDF és a Kisgazdag, az MDF és a Fidesz, azoknál nem volt ilyen önálló hatás. Nem volt ilyen önálló hatás. Tehát a Fidesznél abból adódott a nagyon elutasítás, hogy a fiatalokhoz az általában elutasítottak. És az NDF-nél pedig látjuk, hogy ő egyébként is közülső volt. Tehát, hogyha megírtuk ezeket többi magyarázatokat, akkor az NDF és a Fidesz volt olyan a tekintetben, hogy maga a pártfogatartozás az nem nyomott egy erős lényeget arra, hogy tehát mondjuk az elutasítás irányába. A legradikálisabban elutasító az lényegében ez a három párt volt, az SZDSZ, a Kisgazdapárt és a KDNP. Ugye az MSZP-t fordított a helyzet, és két pártnak, az MDF-nek és a Fidesznek nem volt ebben a tekintetben önálló magyarázó erje. Tehát ez mutatta ezt az első dimenziót, ezt a rendszer dimenziót. Őszintén szólva megmondom, én úgy gondoltam, hogy a későbbiekben ez a rendszer dimenzió, tehát 10 év múlva, ez egy kicsit háttérbe fog szólni. És hogy előtérbe fog kerülni mondjuk a későbbi, a piacgazdaság dimenziója, vagy elő fog kerülni a szociális dimenzió, de erre a két dimenzió az előtérbe tanulásának hoztam. ez csak részben jött meg, szerintem ez a rendszer dimenzió, ez mint látjuk, ez napjában is egy erős és jelenlévő és megosztó dimenzió, még akkor is, hogy a maguk jelenszek a kérdésekre, mert nem egészen egy ilyen megosztást tapasztalnak. Na most felveszek egy másikat, ugye, ami azt hiszem, ez a piacgazdaság dimenziója lesz. Igen. És a következőt mutatja, ugye, hogy tehát ugye ez egy a piacgazdasági dimenzión hogyan helyeződtek el a pártok, és itt pedig megint a regresszív analízis, hogy ez mit van. Na most itt azt látjuk, hogy ez egy érdekes dolog, hogy ebben a tekintetben a piacgazdaságot a legerőteljesebben, mert megosztottam volt ez a két kérdés. A erősebb piacgazdasági volt a kezdményez, önálló volt ez a legerősebb, a piacgazdaságnál radikálisan erősebb. A második az MSZP-nél, tehát az MSZP is abszolút egy liberális pártként jelent meg ebben az időszakban. A harmadik körülbelül hasonlóan egy icipicit kevésbé, de még mindig egy erős liberális töltett el az MDF. És a független kisgazdapárt, a Fidesz, az már az elutasító póluson volt. A KDNP pedig nagyon elutasított pólusokat. Tehát ez egy érdekes dolog volt, ugye, hogy ez volt az, ugye három párt volt ugye három párt volt az, amelyik a Leszéfer ellen jelöltük, ugye, tehát a Leszéfer a piacgazdaság nagyon erős hangsúlyait képviselte, és három párt volt az, amelyik inkább fenntartásokkal volt ezzel a Leszéfer politikával kapcsolatban. És az igazi alapólus az SZDSZ és a KDNP között volt a legnagyobb különbségnek a tekintetben. Na most nézzük meg, hogy önmagában végre ez a piacgazdasági kitörtöködés, ez megint egy nagyon fontos változó, és ezt azért megint érdemes megjegyezni. Ugye látjuk, hogy itt is igen magas a magyarázat, 25%. Ugye az, hogy mennyi a magyarázat, az azt jelenti, hogy mennél nagyobb a magyarázat, annál inkább meg tudjuk mondani, hogy annál nagyobb, annál jobban meg tudjuk nevezni, hogy kik azok, akik ide tartoznak, és kik azok, akik oda tartoznak, tehát annál inkább van egy erős társadalmi bázis, egy társadalmi beágyazottsága, annál inkább van egy társadalmi polarizáltság a dolog mögött. Na most ez megint egy nagyon markáns. Azt mondta, hogy legjobban az iskolai végzettségtől és az anyagi helyzettől függ méghozzá úgy, hogy mennél jobb valakinek magasabb az iskolai végzettsége, és mennél jobb volt az anyagi helyzete, annál inkább ennek a leszételnek, tehát a piacgazdaság oldalát. És a fordított is. Mennél szegényebb volt, és mennél a valakinek iskolázottság volt, annál inkább ez is. Ez egy teljesen logikus dolog, ez képzeljük el, hogy teljesen függetlenül a szociológusok kutatókat kell, hogy ez teljesen függetlenül, hogy melyik, hogy milyen a világ nézete, az teljesen egy logikus dolog, hogy általában a világ is lesz szépen, és a liberalizmus mindig az erősebb vannak a nőközszerű. Aki úgy gondolja, hogy ő eléggé képzett és eléggé jó anyagi helyzetben van ahhoz, és rendelkezett azokkal az erőforrásokkal, hogy egy szabad versenytől jól jön ki. És mindig azok tartanak ezzel az egyébként, akiknek nincsenek olyan iskolai végzettsége, felkészültsége, nincs olyan anyagi helyzete, és tartanak abból, hogy egy versenyben lesz. Hogy ez teljesen markánsan mutatja, hogy az erőforrásoktól, az iskolai végzettségtől és az anyagi helyzettől függött az a legjobban. azt is mutatja, hogy a férfiak azok sokkal inkább ilyen fiatalosságpártiak voltak, már mint a nők, ugye? Tehát ilyen.
Tehát hogy inkább a férfiaknál jelentkezett
az a versenyszerre, mint a nőknél, és hogy az ellentétes fórus az, hogy ez alapjában nem a párkapcsolat, mert hogy a párkok, mint magyarázó változók, mint már bejött az iskolai végzettség és az anyagi helyzet, kimentek, kivéve a KPMZ, amelyiknél a legerőteljesebben volt ez a piacgazdaság ellenesség, és ez itt önmaga, önálló változók is. Egyébként bizonyos értelemben az akkori keresztény demokrata pártfelet úgy praktikus volt, értékelhető is volt ez a, tehát ilyen értelemben nem van meg, de a legdöntőbb mégis az, hogy látjuk, hogy ez borzalmasan erőforrás függő, és majd látni fogjuk összefoglaló adatokban is, hogy típusokban is, hogy ez általában véve mennyire így van, hogy az rendkívül réteg specifikus, hogy valaki a szabad versenyhez hogy viszonyul. Az rettetesen függ, hogy hol helyezkedik el a társadalmi piramison, hogy olyanok között, akik rendelkeznek erőforrásokkal, vagy olyanok között, akik között kevesen az erőforrás. A következő, ez már volt. Ez a negyedik lenne, ezt tegyük most el. Ez a szociális prioritás. Tehát itt ugye most arról van szó, hogy kik voltak azok, akik azt hangsúlyozták, a szociálpolitikát, a szociális szempontoknak a figyelmeztetését, a szegénységet. Tehát ez egy kicsit mindig a fordítottja, vagy legalábbis akkor itt eléggé a fordítottja volt a negatívan korrelált az előző változóval, tehát az előzővel, a piacgazdasággal és az a szociális szempontok hangsúlyozása. Ez nagyon, úgy emlékszem, 0,3-10-es, nem is a memórián negatív korrelációban volt. Tehát aki a piacgazdasággal gondolt, az kevesebb jelentőséget tulajdonított a szociális szempontoknak, aki a szociális szempontokat mondta, az kevesebbet Na most nézzük, ugye itt valóban egy kicsit ugye, hát fordította is a dolog, ugye látjuk, hogy a KDNP-nél a pusztán az alapmegosztásokat vizsgáljuk, volt a legerősebb ez a szociális szempont hangsúlyozása, és még, hogy Angén is, de hangsúlyozta ezt a független kisgazdapárt is, megint hangsúlyozom, hogy nem véletlenül, hiszen az egyik első táblán éppen azt mutattuk be, hogy e két párt távola volt a legszegényebb. Ide falusi, idősebb, parasztbácsi, parasztnéni, mezőgazdaságban dolgozó emberek tartoztak ide. Igen nagy arányban, ugye, tehát átült ezen a most nézzük meg, hogy valóban így van-e, hogy a szociális szempontnak látjuk, hogy az anyagi helyzet és az iskolai helyzet negatív a női ellen szerepel, pont mint az előtt. Tehát a szociális szempontokat, azokat a szegények és az alacsony iskolai végzettségűek van sérülnek. Most ebben a tekintetében szerintem semmi sem változott. Most így van, hogy az igazán az erőforrás pártiak azok. A magas erőforrással rendelkezők inkább a piacgazdaságot, a versenyben lemaradunk, hátrányosan helyzetűek azok inkább. Ez is azt mutatja, hogy a piacgazdaságnak a dimenziója és a szociális, a pártoktól kevésbé az SZDSZ-nél jelentkezik meg egy ilyen, mint ezt a szociális szempontot, akkor háttérbe helyező a piacgazdasággal szemben markásan háttérbe jelentő szempont. És látjuk, hogy itt már csak 9%-ot magyarázunk,
ami azt jelenti, hogy ennek a megosztó ereje azért kisebb, mint a piacgazdaságé, illetve a rendszer dimenziónak a megosztó ereje. Hogy tegyük fel a negyedik ilyen attitűd dimenziót, és ez pedig ugye a nemzeti, hogy mekkora jelentőséget tulajdonít a nemzeti kérdésre. Ugye jobb oldalra nyúlnak el azok, akik ennek nagy jelentőséget tulajdonított. Tehát ennek így első pillantásra eléggé meglepő adatok. Ugye azt látjuk, ugye, hogy az SZDSZ, a Fidesz és a KDNP rendkívül meg a jelentőséget. A nemzeti szempontok hangsúlya a legerőteljesebb a független kisgazdapártából. A második legerősebben az MSZP-nél és az MDF-nél, akinél azt gondolta, az ember még visszagondol, hogy hát az MDF volt a leginkább az a párt, amelyik ezeket a nemzeti szempontokat annak idején nagyon hangsúlyozta, ugye? Egy ilyen közbülső helyzetet talán hallványa, tehát lényegében ugye, hogy alig van vonal, tehát egy picit a tér inkább, de majd látni fogjuk a későbbiekben, hogy ez úgy lesz, hogy bizonyos fokig ez látszat, mert az MDF ebben a tekintetben nagyon megosztott, a magja az valóban nagyon erősen, a legerőteljesebb előfordulhat az emberi szempontokat, a 90-ben. De a gyűrűje, hogy mit jelent ez arra, hogy mindjárt beszélni fogok, tehát a kevésbé involvált, de azért oda csatlakozó emberek, azoknál ez nem jelentető. Tehát bizonyos fokig meglepő, és látjuk, hogy ez a dolog, az itt lévő különbségeket tudjuk a legkevésbé ilyen különböző változókra magyarázni. Összesen 4%-ot tudom magyarázni, valaki miért tulajdonít nagy hangsúlyt a nemzeti szempontoknak, vagy esetleg ez kevésbé fontos szempontokra tartja. És azt látjuk, hogy ez a két változó, ami egyáltalán szignifikánsan befolyásolja, az a következő, hogy az időseknél ez egy fontosabb szempont volt, mint a fiataloknál, tehát az életkornál, tehát hogy az idősebb generáció érdekes módon erősebb volt jelen. Ez a nemzeti szempontok a hangsúlyozása az idősebb generációba. És ugye ezek kicsit, ezek már magyarázzák, hogy a pártoknál is miért alakult így, ugye, tehát nem csak önmagától, hanem az összetételből, és a magasabb anyagi helyzetűek, az anyagi helyzetűek is magyarázott, hogy inkább jobb anyagi helyzetűek hangsúlyozták ezt a nemzeti szempontot. Ez nem egy olyan nagyon erős változó, ugye egy 0,09-es méta, de azok inkább hangsúlyozták a nemzeti szempontokat, mint a szegényeknek. Ez érdekes, nem feltétlenül magától értetődő, érdekes, és hát nem tudom, hogy vizsgálható. Na most beszéltem arról, hogy ezekről a magokról és a gyűrűkről, arról is szeretnék egy táblázatot bemutatni, de először elmondom, hogy mit jelent ez, hogy magi. Hát tudják azt, hogy említettem önöknek a Schumpeternek a felfogását az elmúlt alkalommal, hogy a Schumpeter azt mondta, hogy a demokrácia azt nem úgy érdemes definiálni, ahogy korábban definiálták, hogy az a harcafél, hogy a közjó mennyire érvényesüljön. Ugye több se ez lenne az igazán rokonszembes, és a demokrácia az ellennek a leginkább megfigyelő. De egy olyan rezidió alá vette ezt a fogalmat, hogy azt mondta, hogy hát, ha őszintén szóval megnézzük ezt a dolgot, inkább arról van szó, hogy a pártok versenyeznek a hatalomért, és ezt úgy tudják elérni, amennyi több szavazatot kapnak. Tehát ő ezt látta itt a lényegében. És ugyanakkor azt És ugyanakkor ebből az is következik, hogy a modern pártok azok mindent elkövetnek, hogy szavazókat szereznek. De természetesen minden pártnak van egy magja, amelyik nagyon erősen kötődik, az a történelmi okok. Vagy meg az édesanyja is nem tudom, édesanyja is. Vagy az édesapja is, nem tudom én, a radikális liberális, és az után lehet neki családi kötődések, vagy a legkülönbözőbb dolgok, ugye? Vannak minden esetben minden pártoknak olyan magjai, amikre abszolút biztos számítanak. Tehát ez a különböző pártoknak a különböző, de vannak olyan, hogy nagyon erősen és meggyőződéssel, vagy világnézeti meggyőződéssel, vagy családi szállalra erős kötődéssel, vagy érdek alapra erős kötődéssel, de akikre szinte biztosan nem tudom, nem szokták változtatni. Vannak emberek, akikre biztosan lehet tudni, hogy kire szavaznak. Ez persze nem olyan forgalmas, nem? Egyáltalán azoknak, akik ilyen magszakoszok, mert annak idején ilyen 35 és 45 százalék között volt, tehát kisebb összeadásokat. Nyilván ezek nagyon fontosak a pártok számára, ezek a magszavazók, amikre mindig számíthatnak, hogy úgy mondjam, az ilyen élvonalban egy tárgyalik, vagy támogatói, terves hívei a pártoknak, ugye? De ez azért a kisebb részét teszi a populációnak, a magszavazók, egy sokkal nagyobb részét nevezik az, akik nem a magot tartanak, tehát úgy mondjuk, hogy egy ügyvizet. Tehát, hogy odahúzza egy kicsit, de azért az egyetlen nem biztos, hogy szabadnak, hogyha változhat a minőségemben a társadalmi tűzre, akkor inkább már átvennek egy másikhoz, meg nem is olyan erős, mert tulajdonképpen a klasszikus demokrácia nem egyet számítaná racionális szavazóknak, aki nem érzett alapszok a győződés alapban, hanem az a tanapok, hogy hát melyikre várhatott, melyik a jó. Most ezek a gyűrű szavazók, azok egy picit kötődnek, valamelyik párthoz jobban kötődnek, ez vagy valamelyik párt családhoz. Jobban kötődnek, mint egy másik pár családhoz, de nem olyan erősen, tehát és tulajdonképpen a pártok harca igazából véve egyrészt ezekért az emberek, hogy egy ide is szavazhat, oda is szavazhat, nincs olyan túl erős kötődése sem egy pártnak, és érdemes elkülöníteni, hogy a gyűrűk és a magok azok hogyan szavaznak. És természetesen van egy harmadik nagyon nagy rész, amiről most nem beszélünk. A múlt előadáson volt ezekről inkább szó, aki egyébként tehát annyira, hogy tehát vagy arról van szó, hogy el sem mennek szavazni, mert annyira nem érdekli őket a politika. Az utolsó órán majd ezekről egy kicsit részletesebbre fogok, ezzel kapcsolatban vannak biztos elképzeléseim. Tehát, hogy van az embereknek egy olyan része, amely sokkal egyébként szavazásban nem tudjuk szavazni, annyira meggyőződésesek, hogy lehet, vagy még csak erről sem szó, a politikázás részét. Van szó, hanem az, hogy mit érnek őket. Mert úgy van, hogy kérdezetben van egy dolgunk, egyik vagy egyszerűen már szaktívus, hogy mondok ilyet, amit ez egy interjúban meg lehet figyelni, hát az egyik olyan, mint a másik, nem is érzem, az egész helyet az egész, egy nem megyek ezt a szakaszt. Tehát még olyan soha nem volt, hogy egy választáson mondjuk legalább a több mint az egyenlő része az embereknek nem volt el, és általában az egy harmad része nem kell. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy az egy harmad része a sok. Van közöttük olyan, amelyik egyik választásnál elvonulásnál ugye? De nem feltőlmegyel, tehát ugye, és bizonyos értelemben természetesen ezekért is folyik a harc, mert ezek nem feltétlenül nem emlékszik. Én ezt majd látni fogják, én úgy fölöm, van egy olyan egy ilyen politikai underclass, én politikai underclassnak nevezem, és nem akarok erről részletesen beszélni, egy olyan réteg, amelyik egyáltalán soha nem megy el semmilyen fajta szavazásra, teljesen alatta van és kívül van ezeknek a szempontoknak, még az is előfordul, hogy most egy szavazás van, de vagy pedig természetesen tudhatja is, nem motiválja őt arra, hogy elmenjen szavazni, egy ilyen politikai underclass, ami szerintem Magyarországon egy ilyen 5-10% közötti nagyság lehet, ez egy becslés. Több vizsgálat alapján egy becslés, de nem, ugye? És van egy másik csoport is, erről is megtettélek, amelyik megszavaz, és nagyon sokat számít a választáson, de a közvélemény kutatóknak nem. Tehát egy nagyon furcsa, megkérdeztő dolog. Valamilyen ott miatt ő nem szívesen tehát a választani elmen. Tehát ez fordíthatja magát a közeli kutatási adatoknak is. Tehát például bizonyos emberek, akik mondjuk nem engednek be egy közéleti kutatók a lakásokban, idősek, félnek attól, hogy annyit hallottak, betörők is vannak. Én is vettem. Ugye, aki azt megérte is törtek. Télnie, ugye, az elszaladott egy néli, aki te is törtek, beállított két jó kiállása. Fiatalára, a fogálása, a hivatalára, a gyertek is azt mondja, hogy elmérünk kinek, adjanak segítséget, és bemenjenek, bemenjenek, és közben így felmérték különböző dolgokat, hogy még ne törődjük, és pénzét meg ilyesmi. Na most, tehát vannak ötök esetleg félelemből, hogy nem nyittak ajtót, vagy ma ugye kapucsengő van, nem feltétlenül jutnak be a kérdező biztosan mindenhova. Nem beszélve arról, hogy vannak olyan társadalmi rétegek is, amelyek sokkal kevésbé vannak otthon, mint mások, ugye? Sokat utaznak, kisebb az esélye, hogy megtalálja őket a kérdező biztos. Most arról nem is beszélek, ugye, hogy hát általában véve a kérdező biztos címekre mennek, és hát például a homelesseknek ugye nincsenek cím. Ugye, tehát az ilyenfajta párpreferencia vizsgálatokban, de itt nem csak a homelesszekről van szó, amíg egy kis valószínűleg 30 és 40 ezer közötti szám lehet Magyarországon, hanem arról, hogy hát egy sokkal nagyobb olyan réteg van, amelyik elérhetetlen. Nem azért, mert egyáltalán nincs lakása, hanem mert útban van két lakás között, vagy azért, mert éppen mondjuk kórházban van, vagy beteg, vagy nagyon idős van. Vagy katona, vagy tárgyalra. Szóval, ugye, tehát erről most ugye csak ilyen érintőlegesen akartam szólni, tehát vannak de számukra most az a fontos, hogy vannak a magok, és a gyűrűk, és a magok azok, akik hát szinte fenntartás nélkül híveni, akire biztos számíthatunk azok a pártok, tehát a maghoz tartoznak, és vannak a gyűrűk, akik lazábban kötődnek. Ehhez mondtam, hogy egy ilyen 30-45% a különböző pártoknál, és ha ezeknél a magoknál és a gyűrűknél vizsgáljuk meg a négy dimenziót, a rendszer, a piac, a szociális dimenziót és a nemzeti dimenziót, akkor azt látjuk, hogy a magokra markánsabban jönnek elő ezek a tulajdonságok általában éve, mint a centrumokban. Tehát szépen végig lehetne elemezni a magoknak és a azonosságban és a különbségét. Mondjuk csak egy-két dologra mondjuk itt például ránézve. Például az MSZP-nél látjuk, hogy a magjában ez a piacgazdasági dimenzió ez nagyon erős, tehát a liberalizmus, a gazdasági liberalizmus, a piacgazdasági dimenzió az nagyon erős,
a szociális dimenzió a befelé. A gyűrűjébe, tehát hogy úgy mondjam, a labdában kapcsolódó
MSZP-seknél már fordítva van a dolgot, már inkább a szociális dimenzió.
Tehát ez mutatja azt, hogy egy mag és egy gyűrűnek, de az természetesen a gyűrűhez valószínűleg egyszerű szegényen emberek is tartoznak,
azok sokkal inkább
mondjuk ezt a szociális dimenziót, vagy ki lehet elvenni az MDF-nél, ugye, ahol a nemzeti dimenzió, ugye, az egyet a negyedik itt, de az egyedül ott egy fölfelé. Tehát azért az, amit az előbb mondtam, hogy 90-ben, én először meglepődtem az adatokon, mert az volt a benyomásom, hogy az MDF kampányában és megnyilatkozásában nem tudom szempontból, nem erősen megjelenni valami volt, és ez itt be is jött valóban, a centrumában, az MDF-nek a centrumában, de a gyűrűjébe, a magokba ez bejött, a gyűrűjébe azok sokkal kevésbé jelentek meg. Ugyanilyen különbségek figyelhetők meg, mondjuk, szóval biztos különbségek ugyanúgy megfigyelhetők, mondjuk az SZDSZ mag és az SZDSZ gyűrűje között, itt is azért az, hogy a mag az erősen, liberális, erősen piacgazdasági, a gyűrűk azok már sokat. Tehát ott egy picit ezek a magok és a gyűrűk egyébként egy kicsit mindig a pártokon felül lévő ilyen feszültségrendszereket is mutatják. És hát mindig azt a problémát is, ugye, hogy egy pártnak mindig tekintetbe kell venni a gyűrűt. Bizonyos szempontoknál hol még jobban, mint a magok.